Más alkalmakkor előfordul, hogy a csoportos munkáról beszámolunk, és elmondjuk, hogy hát hogyan is folyt, mi volt a legfontosabb kérdés. Most hadd térek egyszer erre vissza, azért is, mert egy másik csoport vezetővel találkozva mondja, hogy hát miről beszéltek, és pont arról beszélt. És hát többekben is felmerült, hogy jól gondoljuk-e. Nevezetesen az, hogy minek a 10%-át adjuk oda, mint kötelező, érvényű, Istennek odaszánt összeget, amit önkéntesen adunk az új szövetség óta, mert az Ószövetség nem törölte azt el. Tehát mi a 100%, aminek a 10%-át adjuk? Ugye, aki összesen egybe kapja a jövedelmét, minden után annak nem kérdés, hogy hát adnak a 10%-át. De vannak, akiknek jövedelmük máshonnan is adódik, és a kérdés az, hogy egy vállalkozó, akinek a nyeresége mondjuk 5 millió forint, de hát be kell fektetnie, hiszen ahhoz, hogy hónap után is dolgozhasson, valami eszközt kell vásárolni, mondjuk 1 millió forintért, akkor a 4 milliónak a 10%-e a 10%, vagy az 5 milliónak. Hát lehet ezt még fokozni, maradjunk annyi a jövedelem százaléka, vagyis én azt hiszem, hogy az 5 milliónak a 10%-a minimum az Úrnak, meg azon kívül, amennyit oda akarok adni, és amennyit amit is szeretnék másnak. Tehát ez egy olyan kérdés, amit mindenkinek meg kell harcolnia, és ha egyszer valaki ezt elkezdi, hitte rááll, akkor rájön, hogy ez jó választás így tenni. A következő téma, igen.
Velem beszélt, csak másképp volt éve, és azért bátorkodom kimondani még ezzel kapcsolatban. Ha egy egyéni vállalkozó valaki, és összemúlik pénzek, tehát a magánpénz, a vállalkozás pénze nem jó, tehát mindenképpen szét kell választani, és valóban csak a jövedelemből kell adni a tizedet, viszont egyéni vállalkozóknál ez ugye másképp, mert van egy zsebe, vagy egy pénztárcája, belerakja az összes bevételt, abból adja ki, ez természetesen egy elképes dolog, kiadja, beveszi, és aztán végén meglátja, mi marad, és azt teszi félre. De egy konkrét példa van előttem, egy fodrász hölgy, aki egy ilyen konferencián volt ott, és mondja, hogy nem győzi kifizetni az adósságait, ha kifizeti a tizedet. Mert az összes bevételéből adta a tizedet. Nem vonta le a rezsit, ami a munkájához szükséges volt, és egyéb. Ez nem azt jelenti, hogy otthon, amikor megvan a bevételed a családban, mond le a rezsit, nem erre vonatkozik egyáltalán, hanem az összes jövedelmedből mondja az igen. A vállalkozás az egy másik. Nem a vállalkozásnak kell adni a tizedet, hanem az egyénnek, a személynek.
Vagy képletesebben a bevétel az a B betű, a K a költség, és a bevétel mínusz költség az a nyereség. És a nyereség az, aminek a 10%-áról beszélhetünk. A költségnek része az adó is. Tehát mindaz a kötelezettség, meg a fenntartás, meg a működtetéshez járó költségek. Én azt hiszem, hogy ha bárki ebben bíz, akkor jobb, ha megkérdezi mástól, hogy a lelkiismerete szerint igazán tudjon eljárni. Az adósság a következő olyan téma, amelyik azért a napi sajtóban is egy nagy téma, akár a nemzetünk adósságát tekintjük, akár érdvádóságát, ahol lakunk, hogy ki lehet számolni könnyen, hogy mennyi is az az összeg, amennyivel tartozunk mi a kölcsönadóknak. Nagyon nagy pénzekkel tartozik a mi magyar népünk a felvett kölcsönök visszafizetés, és nem is érzékeljük, hogy ez mit jelent. Jelenti nem csak a mi jövőnket, hanem akár a gyermekeink jövőjét is. Az előző előadásban, a fogyasztói társadalomban ugye arra törekszik minden kereskedő, hogy eladja a termékét, áron is, hogy eladósítson bennünket, hogy adósságba verjenek. Körbetartozások is vannak, amikor arról hallunk, hogy az egyik cég nem tudja kifizetni a másiknak a tartozását, azt sem tudja kifizetni a következőnek, vagy az adóhivatalnak. Ez sajnos egy jelenség, szembesülünk, ez korábban az egyszerű magyar ember úgy fogalmazta, hogy nem akarok senkinek lenni, meg akarok állni a lábamon. És egy egyszerű magyar ember azt mondta, hogy én nem igénybe semmilyen kölcsönt. És ha az Isten tanítását látjuk és figyeljük, akkor ez lehetséges. De a mai magyar társadalom, inkább mondanám, az a nyugati társadalom, ez már régóta működik, az a törekvése, hogy eladósítson bennünket, hogy tartozzunk. Még a politikának is ez a célja, hogy olyan államokat támogat, hogy aztán ők majd tartozzanak, oda csatolódjanak, csatlóssá váljanak. Ez a célja a bankoknak is, hogy vedd igénybe, ingyezzál, hitelből élj, és aztán majd lesz valahogy. És ez a valahogy ez a nagyon nagy baj, hogyha nem beszélünk róla. Ez az adósság. Viszonyuljunk. Ezek a fő témák, amiről egy röviden kell beszélnünk, az, hogy mi is ez az adósság, mi a véleménye, és itt kell beszélnünk a kezességről, a kölcsönadásról, kölcsönvevő, aztán az adósság hátrányairól, kezeléséről és az elkerüléséről. Példabeszédek 22.7. A gazdag uralkodik a szegény, és az adósája a kölcsönadónak. Ez egy viszonyt takar, és nem szabad figyelmen kívül hagyni. De tény az, hogyha nincs pénzünk, ha nincs elég eszközünk, akkor hitelhez nyúlunk, vagy kölcsönt veszünk igénybe. Mindenki, aki építkezett, sokszor jutott el arra, hogy nem tudja önmagában adani, ezért elment a bankba és kölcsönkért. Nincs ezzel semmi baj, csak akkor, hogyha az adós az anyagi korlátait úgy lépte túl, hogy nem volt rá fedezete. Ismerik a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. De vajon tudjuk-e, hogy meddig ér a takarónk? Ezért két fontos dolgot kell tisztázni, hogy mi a tartozás és mi az adósság. A tartozás az, amikor nem azonnal fizetem ki a tartást, hanem később. Ilyen például a villanyszámlás, aminek a számláját elvettem, de azonnal nem fizettem ki. Azonnal kifizettem, tartozom, és nem is vagyok adós. De hogyha ezt később fizetem ki, akkor tartozom, elismerten, aláírtam, de tudom, hogy ki fogom fizetni. Tudom, hogy miből fogom tudni kifizetni, tehát fedezettel bíró törlesztésű pénzem van ennek a kifizetésére. Adós akkor, amikor eltelik ennek a határide, tudtam kifizetni, vagy elfelejtettem kifizetni, tény, hogy nem fizettem ki. Tehát adóssá váltam, mert a lejárt határidőben nem egyenlítettem ki a tartozást. Az egyébként fedezetlen tartozásnak minősül, akkor is, hogyha elfelejtettem, és akkor is, hogyha tudom fizetni, mert késedelemmel jár, tehát a késedelmi következmény jár, ott meg is jár, késedelmi kamat, ennyi és annyi százalék, ezzel növekszik a kifizetés, a tartozás. Lehet az, hogy miért vagyok pénzhiányban, akár nem várt esemény is bekövetkezhet, ma már egy sem kevés pénz, és különösen akkor meglepetés, amikor olyankor következik be valakinek a hozzátartozó életében, amikor az még nem szokásos. Lehet helytelen gazdálkodás miatt, lehet, hogy nem jól mértem föl, lehet kívánt javak miatt, és lehet olyan vállalás miatt, amit igazából nem is gondoltam át, mint például a kezesség. Hatással van az életünkre az, hogy adósok vagyunk. Milyen hatással van? Biztos, nem egy jó hatás, ha az előző bizonyt megnézzük ott a tetején, akkor egy adós és szolga, az adósnak a szolga lelkatás például, amit átérez, és ami nem egy jó dolognak lenni, mi szabadságra vagyunk elhívva. A Biblia véleménye az, hogy nem tiltja az adósságot, hogyha megnézzük Elúzeus történetét az özvegy asszonnyal, akkor ott mindjárt az első alaposan megfigyeltődik ez a történet. Az özvegy asszony az Isten szolgájának az özvegye volt. Nekem ez volt, egyébként most tűnt föl igazából, amikor készültem rá, hogy ez egy mai értelemben missziómunkás. És kölcsönből missziózott. És nem volt semmi baj belőle egészen az élete végéig. Nem volt belőle semmi probléma. Ez egy érdekes észrevételem volt, nekem legalábbis nagyon. De az özvegy asszonynak nyomorúságos lett a helyzete, mert nem fizették még vissza az adósságot, és nem tudta visszafizetni ezt az adósságot, és akkor találkozik emberével, és tanácsot kér tőle. Ugye a tanácsról már beszéltünk, és milyen fontos, hogy az Isten emberéhez fordul tanácsért, és mit mondott? Hogy hozz ide, itt van, és add nekem. Aztán a másik esetben meg az történik, hogy ha van egy másik eset, amikor az olaj ette az olajat, és nem fogyott ki mindaddig, amíg el nem fogytak az üvegek, az edények, amit tögette. Ennek a csodát éli mindaz, aki az Istenhez fordul tanácsért, és aztán azt, hogy helyreáll ez a nyomorúság, elmúlik, és helyreáll a gazdasági egyensúly. Nem akarja Isten, hogy adósságban élünk, azt akarja, hogy kifizessük az adósságokat. És ha ezzel kapcsolatosan terhünk van, akkor imádkozzunk, könyörögjünk, adjon bölcsességet, és akkor ad nekünk bölcsességet, hogy mit tegyünk, hogy ne legyünk terhe alatt. Kezességről, mi a kezesség? A kezesség egy olyan vállalás, aláírásommal végzem el, amikor más adóhelyébe vállalom, hogy megfizetem mindazt, amit a kölcsön adózik, akkor, ha ő nem fizeti meg. Ott állok érte, garantálom a kölcsönző pénzét, és a kettejük közötti rendezett kapcsolatot is garantálom. Tehát ugye ide harmadik személy vagyok, hogyha kezes vagyok, és a másiknek a kapcsolatát garantálom, hogy rendezett lesz. De miből? Abból, ami nekem van. Az én pénzemmel, az én felelek azért, hogy ők adhassanak. Ez egy kicsit veszélyes, mert mi nem szoktunk hozzá ehhez. A régi polgári időkben ez teljesen egyértelmű, hogy mit jelentett, de a szocializmus idejében az emberek megszoktuk, hát gyere el kezesnek az OTP-t, itt kell aláírni, aztán kapok egy kis pénzt, aztán majd vissza fogom fizetni. Nem egy gyülekezeti botrány történt, amíg emlékszem a mi gyülekezetünkben, ahol éltem ezelőtt évtizedekig, ahol kezeseket fogadott egy gyülekezeti tag, aki érkezett nem is időről a gyülekezetbe, komoly hívőnek ismertük meg, és segítették a testvérek. És itt is kezes lett egyik testvér, a másik is ugyanennek a személynek, a harmadik is, és amikor ők előre megfontolt szándékkal nem kívánták visszafizetni az adós a felvett pénzt, akkor ezek a testvérek kerültek olyan meglepetés és helyzetbe, amire nem gondoltak. Nem gondolták komolyan, hogy ezt majd vissza is kell fizetni. És itt olyan helyzetek jöttek létre, hogy kölcsönöket kellett nekik fölvenniük, hogy tudjanak helyükben ennek a gonosz visszaélésnek. Összetört kapcsolatok, ezek elmenekültek, elköltöztek máshová, és megígérték majd, ha ők mégis jó helyzetben lesznek, akkor vissza fogják fizetni. Hát hadd mondjam, hála Istennek, hogy valami tört területen, nagyon nagy keserűséggel, de csak úgy jöttek ki, hogy évtizeddel később többeket már kifizettek. Tehát tanács, ne vállaljunk kezességet, lehet, hogy kicsit keménynek tűnik, de csak akkor vállaljuk, ha a kockázatot is vállalni tudjuk, vagyis tudatosan vállalhatjuk föl, hogy hát lehet, hogy nem fogja visszafizetni, akkor majd én helytállok. Hát kinek az életért szoktunk ilyet vállalni? Hát a gyermekeinkért, igen, azért vagyunk felelősek elsősorban. Gyülekezet, legyen kezes valakikért anyagilag? Ugye, hogy nem. Nem funkciónk, az a bankoknak a dolga, hogy kölcsön adjon, és az ő dolguk, hogy megmondják, hogy mennyiért és hogyan. Mindjárt egy olyan kérdés, amelyikben minden ismerős számunkra. Adhatunk is kölcsönt, meg kölcsönt is kérhetünk, azaz vehetünk kölcsön. Itt elsősorban emberek, tehát magánszemélyek közötti kölcsönzésről beszéljünk. Van úgy, hogy váratlanul valami súlyos kiadásunk van, és nincs rá fedezetünk. Akkor nyilván a barátokhoz megyünk, a testvérekhez, az ismerősökhöz, és akkor kérést hangzik el részünkről, hogy segítsenek ki benne. A kölcsönkérő nem látja át igazán a jövőjét annak felelősségének, csak azt tudja, hogy itt most ezt teljesítenie kell. Ezért mondtam az előbb a temetést, mert a temetés az egy olyan esemény, amelyik akkor is van, ha nem vártuk, és akkor is költség, ha nem szeretnénk, hogy az. Például a temetés egy ilyen helyzet. De lehet az esküvő, amikor hirtelen valamelyik gyermekünk úgy dönt, hogy ő megházasodik, és költségei vannak, és hogyha nem készült föl, nem biztos, hogy bölcs dolog azt mondanunk, hogy hát ácsi, inkább ne álljatok össze, majd ha szereztetek magatoknak pénzt, akkor adjátok meg. Ez lehet a személyes nevelés eredménye, de nem biztos, hogy egy jót teszünk akkor, hogyha elállunk ennek a fedezetétől és a vállalásától. Tehát adhatunk. És úgy, mintha örökbe adnánk. Többször is kértek tőlem kölcsönt testvérek, és nem sok pénzről beszélek, ami számomra nem volt sok, számukra igen jelentős volt. Előbb-utóbb aztán, amikor a második alkalommal is érték, és az elsőt nem sikerült még visszafizetni, akkor azt kérdeztem, és hát mire kell? Kezdtem én is ilyen bankosan gondolkodni. És hát mondta, hogy hát ő építkezik, és egy fantasztikus csaptelepet látott, és ő szeretné ezt megvenni, mert ez annyira jön olcsó, csak 10,000 forint. És kérdeztem, hogy azóta hol tartottak az éssel? Azt mondta, már terveket már elkészítették. De még sem alap, háztető, sem falak, sem semmi, és már csapteletnél tartott. Tehát ezért aztán nem adtam, mert nem volt bölcs dolog adni, hiszen valószínű, hogy nem kaphattam volna vissza. Mi van, hogyha mégis visszakapom a kölcsön? Hadd mondjam, ugyanennél a személynél öröm volt számomra, amikor hozta és visszaadta a nagy széles mosolya, hogy vissza tudja adni a kölcsön. Úgy számoltam vele, mint egy újabb bevétellel. És annak is lehet adni a tizedét, hogyha valaki kapja. Viszont megváltozik a viszony. És itt az, amivel nagyon kell számolnunk, hogy ha valaki kölcsönt ad, akkor valahol alárendeli vevőnek. És nem jó dolog ebben a viszony közötti családban sem, különösen nem elsősorban a saját szűk család, hanem családötti, hanem nem egészséges ez az állapot. Természetes kompenzációja, én most nem testvér kölcsönről beszélek, remélem, hanem azért van az uzsora kamat, hogy ne érezze úgy a kölcsönadó, meg a kölcsönvevő, hogy alárendeltség van, mert majd kamatosan, jó erős kamattal fogja visszakapni. Ez egy kompenzációs próbálkozás, ha érzelmi oldal ennek van magyarázata, meg is lehet mondani, hogy van. De nyilván hogy egyik oldalról a jövedelem haszonszerzés motivál, másik oldalról viszont a veszteség növekedése várható el. Tehát nem egy jó dolog ez az uzsora, és a Biblia tiltja is, hogy mi uzsorások legyünk. Hogy szoktam én mégis, hogyha valaki nagyon megszorul, és azt érzem, hogy indításom van, és független attól, hogy ez keresztény vagy nem keresztény ember, azt teszem, hogy ingyen adok neki pénzt, kölcsön egy határideig. És a határidő lejár, a következményei növekszenek, azaz kamatos kamattal növekszik. Hadd mondjam, hogy pénz, amelyik most ilyenem kint van, valószínű, hogy sose kamatos, de az is sem biztos, hogy a tőkéje vissza fog érkezni. Éppen ezért ezt a kölcsönt abból a tartalékból szabad adni, ami nem fog hiányozni, amit kockáztathattam. Viszont segíthettem, és ma is hadd mondjam, hogy visszavárom ezt a pénzt. Nem mondtam le róla. És noszogatnom kell, hogy mikor fogja tudni visszaadni. És azért szeretném megtenni, mert az alárendeltség viszont meg szeretném szüntetni. Néha sokkal rosszabb így találkozni azzal az emberrel, aki tartozik, és gondolom, az se lehet kényelmes, egyáltalán akarja a találkozást annak, aki nekem tartozik, hogy találkozzon velem, inkább kerül, vagy föl se veszi a telefont. Van egy nagy adósunk, aki nem fizette meg a munka ellenértékét. Nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket, és úgy gondolom, hogy nem hibáztunk túl sokat, keveset, mert a részletfizetéseket engedtük el először, és amikor összegyűlt a több mint 100 millió forintos tartozás, akkor tudta visszafizetni, vagy megfizetni a tartozását. Ugyanakkor az adóhivatalnak meg be kellett fizetni az áfát. És ez igazán megrengette a cégünket, úgy annyira, hogy az a jó közelében én ügyvezetőként dolgok 20 éven keresztül, már nem én vagyok az ügyvezető, mert ennek a munkának a behajtásában nem voltam eredményes. Értem a kollégáimnak ezt a döntését, nem volt könnyű, egy szövetkezet élén volt, mert nem sikerült teljesíteni, amit vállaltam. Ennek ellenére, hogy ők lapáttal szerették volna megkeresni az adóst, én ettől tartózkodtam, mindez ideig visszafogtam őket, és én az a reménységem van, hogy a jövő héten kifizetnek minket. Nem először mondja, hogy a jövő héten, egy pár alkalommal már mondta az adósunk, de komolyan úgy gondolom, és olyan hitem van, és olyan békes, hogy Isten arra bátorít, hogy ne erőszakkal, hanem értelmes módon próbáljam a pénzt visszakapni, és visszaigényelni, követelni. Hát odaig sikerült eljutni egyébként, ha már erről beszélünk, és a kezességről, hogy egy alkalmas pillanatban készfizető kezességet is alá tudtunk kapni, ami azt jelenti, hogy teljes van felel azért a tartozásáért. És ilyenkor nem megölni kell egy embert bosszúból, hanem dolgozzon, hogy sok pénze legyen, hogy azt fizetni a tartozását. Vehetünk-e kölcsön? Megfontoltan, mint befektetők, haszonra, fegyelmi fizetéssel, kockázatvállalás tudatán, és lehetőleg nem magánembertől, hanem pénzintézettől. Mint ahogy mondtam, hogy én is adó hitelt vettünk fel, egy nagyobb hitelt, ketten a testvéremmel, és egy olyan hitelt sikerült fölvenni, aminek a kockázatát maga az az üzlet tudja fedezni, amit megvásároltunk. Nyilván némelyek, akik hozzáértenek, csodálkoznak, hogy van ilyen bank, aki a saját hitelének a fedezetét megtalálja abban, amire adja. Hát ilyen is van, sikerült ezt megtalálni, egy magyar, és én azt remélem, hogy ez egy olyan tevékenység, ami a következő években elkerülhetetlen jövedelmet élve, úgy mondásaink szerint, tehát ezért ezt mi adtuk, és fölt a hitelt, de azt tudnom kell, hogy ez egy olyan felelősség, ez egy olyan fegyelmezettséget igényel, odafigyelést, ami eddig nem volt szükséges. Most pedig szükséges, hiszen becsületesen szeretnénk nem csak előteremteni a munkával, hanem vissza is fizetni annak a kölcsön részét. Tehát anyagi kárral jár az adó, hiszen kamattal jár, vagy olyan jelzáloggal, amit szintén kockáztatni kell. Jelzálog ugye az, amikor valakinek a lapjára bejegyzik azt, hogy is rendelkezik felette. Tehát ha valaki például kezességet jegyzik, hogy ő kezes az ingatlanjával, autójával, amivel, és ez veszélyezteti az ő jövőbeni eszközét. Sajnos a gyülekezetünkben is van erre példa, hogy valaki kezességet vált a szomszédnak a tehergépkocsi vásárlásához, az ő saját házával, illetve még ráadásul az anyukájáé volt a ház, de hát idős anyuka aláírta, mert mondta neki, hogy ott kell aláírni. És sajnos ma már ez a ház, és a család, és az anyuka is először egy kis házba, aztán onnan pedig bérelt lakásba kényszerült költözni. Nagyon veszélyes dolog, tehát anyagi kárral jár. Érzelmi kár, azt mondja az ige, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Hiszen értettetek meg, ne legyetek emberrabjai, a pénznek a rabszolgái. Ha tehát a fiú titeket, valóban szabadok lesztek. És hogyha elolvassuk a Jakab 4.13-15-öt, azt is fogjuk látni, hogy negatívan hat a jövőre, befolyásunkat. Hogyan kezeljük az adósságot, ha már adósok lettünk? Törekedjünk megszüntetni, fizessük vissza. Kiálts hozzá, mint vagy asszony is, és ő válaszolt. Kérj, mondja Jézus, és kapni fogunk. És akkor egy kicsit cselekedjünk is. Vegyük számba, mink van. Adjunk abból, amink van. és nézzük meg, hogy mit tehetünk. Készítsünk költségvetést, lássuk meg, hogy mi az, amit kevesebbet kell költenünk, hogy több maradjon. Nézzük meg, hogy mivel tartozunk, és mindig azokat fizessük vissza, amelyiktől hamunk szabadulni. A figyelmünket leköti néhány kisebb tartozás, azokat fizessük vissza, és nehogy újabb adósságba keveredjünk, ne vegyünk fel olyan hiteleket sem, amit az hitelkártyát ingyen például vett igénybe kell érte menni, vásárolhatsz, csak jövő hónap 15-én kell befizetned, és ez a gubancok csak úgy marad, hogyha ellenet tudunk állni ezeknek. Tehát, hogyha megnéztük a tartozási listánkat, akkor nézzük meg, hogy mit hamarabb megszüntetni rajta, fizessük vissza, és ne legyenek új adósságaink. Legyünk megelégedettek, hiszen nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Jézus mondja a másik helyen, ne aggódjatok a holnap. Hát ezeket tulajdonképpen akkor lehet, hogy nem is jó felé, ha mentem, igen. Akkor most már meg kéne tartani. Igen. Becsületesen kell Isten előtt élnünk, fizessük ki a tarkat, kerüljük a kezességet és az adósságokat, tartozás halljunk, kezünk, és legyünk önmutatók. És a kitartás és folyamatosság az nem más, mint hűség a sáfárságban. Köszönöm szépen.